Október a reformáció hónapja, melynek utolsó napján, október 31-én a protestánsok világszerte megemlékeznek arról, hogy 1517-ben Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, ezzel elindítva az egyház megújulását, a reformációt. Az ünnepi hónapot rendszerint számos rendezvény kíséri, idén azonban, mint az élet szinte minden területén, ebben is változást hoz a járványhelyzet. Másként kell és lehet ünnepelni, de a Szentírásban most is kapaszkodót találunk, mondta Fekete Károly. A tiszántúli református egyházkerület püspökével Olá Ilona beszélgetett.
Október a reformáció hónapja, amiről évről évre igyekeznek megemlékezni a magyar és azonból a tiszántúli reformátusok is. Azonban ez az év minden szempontból különleges. Más formái, más útjai vannak az ünnepségeknek, az együttléteknek. Miben ugyanaz, miben tud ugyanolyan lenni ez a hónap idén, és miben kell, hogy más legyen?
A reformáció hónapja mindig arra hív bennünket, hogy emlékezzünk azokra a tanításokra, hangsúlyokra, amelyeket a reformátorainktól örököltünk, akik visszamentek egészen a Szentírásig, és megelevenítve azokat a gondolatokat, amiket a nagy egyházatyák, a középkor jelentős szentíráson tájékozódó tudósai és a reformátoraink is felismertek, és azt a hitet, amelyik bennünket is megújít, azt értékeljük, örüljünk neki, és adjunk érte hálát.
Ez mindig ugyanaz. A forma, a megjelenítése, a közös ünneplés keretei viszont kénytelenek kikozódni a jelenlegi helyzethez.
Így van, a reformáció hónapja mindig gazdag ünnepségsorozatot tartalmaz, olyan rendezvényeket, amikor kisebb csoportban vagy nagyobb gyülekezeti személyes jelenléttel, akár kiállítások formájában, koncertekkel, kiadványokkal, egyéb gyülekezeti aktivitással emlékeztetjük egymást arra, hogy milyen örökségünk van. Ebből valószínűleg megmaradhatnak bizonyos dolgok, amelyek kis csoportban is megtarthatók, a létszámkorlátokat figyelve, illetve mindenképpen fontos, hogy október 31-én általában vasárnapi rendszerint, tehát délelőtti istentisztelettel vagy esti megemlékezéssel egybekötve hálát adjunk a reformáció áldásaiért. Ez bizonyára most is meg lesz, ha csak nem változik a járványhelyzet és nem lesz súlyosabb intézkedések bevezetése, akkor én azt remélem, hogy a távolságtartással, maszkviseléssel ugyanúgy meg tudunk emlékezni, lehet, hogy egy kicsit szűkebb formában, hogy az idővel is jól gazdálkodjunk, lehet, hogy nem lesz előadás a reformációról, csak igehirdetés, lehet, hogy nem tudnak összkart énekelni a egy-egy helységnek a protestáns egyesített vegyes karai, mint ahogy Debrecenben is szokott lenni, hogy reformátusok, baptisták, evangélikusok együtt adnak akár egy önálló hangversenyt is. Ráadásul az éneklés nagyon messzire viszi azokat az apró vízcseppeket, amik fertőzőek lehetnek, úgyhogy egy visszafogottabb ünnepléssel, de talán ennek is lehet jelképes ereje, hogy ha a lényeg az ige volt, amelyiket hallanunk kell a szívünkbe fogadni, ez az ige most is megszólalhat. Aztán, hogy az igehirdetés körbevevő elemekből mennyit szabad a jelenlegi helyzetben hozzátenni, vagy gazdagítani ezt az istentiszteletet, az talán egy másodlagos dolog. De hogyha most az ige hangozhat, akkor azért nagyon hálásnak kell lennünk, mert ez a legfontosabb. És a reformáció idején sem a körítés gazdagságára törekedtek, sőt, minden sallangot, minden olyan elterelő, a figyelmet, a hangsúlyt, az igéről levevő elemet próbáltak letisztítani. Most ebben a helyzetben kényszerülünk arra, hogy csak az igére figyeljünk. És lehet, hogy most ez így van jól, mert nagyon gazdag műsorokat tudunk mi összeállítani, amely talán elveszi a hangsúlyt az ige üzenetéről, miközben az lenne a méltó emlékezés a reformációra, hogy az ige emelkedjen magasra, és töltse be a szívünket, gondolatainkat. Most, hogyha erre lehetőséget kapunk, akkor szerintem ezzel kell élnünk, és hogyha ezt megtesszük, akkor egy ugyanolyan szép és gazdag, az örökséget megbecsülő reformációi hónapunk, meg ünnepünk lehet, amiért nyugodt szívvel adhatunk hálát, és nem kell sajnálnunk azt, hogy miért nincs még ez, meg az, meg amaz. Ha ige van, akkor minden van.
Ha valamire megtanított minket a járvány időszaka, azt hiszem az pont az, hogy magunkban is meg kell tudnunk élni fontos eseményeket, fontos gondolatokat, érzéseket. Magunkban is kell tudni helyre rakni dolgokat. Ugyanakkor nem elfelejteni, hogyha nem is konkrétan kézenfogva, de a közösségünk, a gyülekezetünk, a családunk, a barátaink ott vannak, a kapcsolattartás módja más. Azt hiszem a reformáció hónapja is jó ok lehet arra, hogy ebben az igébe kapaszkodva még inkább megmerítkezzünk, hogy ezt megérjük.
A reformáció nem csak a közösség értelemben hozott mást, hogy a gyülekezetek változtak meg, hanem ennek volt egy személyes alapja, hogy személyenként történt az a vissza alakulás, reformáció, ami aztán a közösséget is megújította. Hogyha ez az egyéni szintű emlékezés, visszagondolás, ígére rátalálás és az ige személyes formáló munkáját nem tapasztaljuk meg, és nem tudjuk képviselni, ha a közösség ilyenekből áll, akkor ott se lesz változás. Ez a mostani bezártság, vagy a korosztályoknak a szétválása, hogy 65 éven felül tényleg veszélyes ilyen szoros közösségben lenni, és a fiatalabbak meg talán bátrabbak, ez jó, hogy legalább ők megélhetik így a közösségi életüket, de bennünk kell történjen változás. És most erre szorulunk, hogy magunkban is meg kell tudnunk élni azokat a gondolatokat, amik a reformátorokat oda vezették, hogy az egyházat más irányba kormányozzák, mert az Istenhez való személyes kötődés nélkül egyetlen reformátor sem, a legokosabb, a legműveltebb, a legnagyobb filozófiai gondolatokat kitaláló reformátor sem jutott volna oda, hogy belőle reformátor legyen. Mert a saját hitéletükben következett be egy olyan felismerés, amelyik megmutatta nekik, hogy az egyházzal az Úristen mást akar kezdeni, mint amit a hatalmi, uralmi viszonyok jelentettek akkoriban, vagy akár ma is. Mást akar a beszédekben megmutatni, nem retorikai finomságokat, vagy nem filozófiai magasságokat, hanem az igének azt a hasogatását, hogy elvessék azt a magot, ami az emberben kikel és életre válik, és nem csak a kegyszerek drágasága, gazdagsága, a templom belsők szépségei vagy külsőségei, a tornyok száma és nem tudom én milyen külső megmutatkozása fontos, hanem az, hogy ezek a terek alkalmasak legyenek arra, hogy lehessen hallani az Isten igéjét, és lehessen gyakorolni azt a közösséget, amelyik Istennel és egymással köt össze. Ezért ez a letisztítása a dolgoknak, a lényegre koncentrálás, az ma is megtehető, és hogyha arra vagyunk kényszerítve, hogy a szentírásunkkal a saját szobánkban visszagondoljunk arra, hogy mit kezdett Luther, Zwingli és Calvin ezzel az írással, amelyik azóta is 66 könyv és Ó és Új Szövetségből áll, akkor nekünk is van esélyünk arra, hogy a belső szobában, a magunk csendességében megtörténjen ez a formálódás. Nagyon érdekes, hogy a reformáció 500 éves jubileumának esztendejében 2017-ben a csillagponton volt egy egyszavas és ilyen jellel kettős ponttal elválasztott szava, hogy reformálj. Ezt ma is meg lehet valósítani, hogy ezt a visszatérést az igéhez magunk személyes életében megtegyük, és hogyha sok ilyen személy, sok ilyen egyéniség lesz, akkor abból egy megreformált közösség válhat, amikor majd összejöhet az egész gyülekezet. De én azt gondolom, hogy október 31-én még megengedi nekünk az Úristen, hogy együtt adjunk hálát a reformáció áldásaiért.
A reformáció hónapjában is mindenkinek otthon a lehetőség, hogy a Szentírásban elmerüljön, az Istennel való személyes kapcsolatában elmerüljön. Ugyanakkor azt is érdekes megemlítenünk, hogy a református egyház a hagyományaihoz híven tud alkalmazkodni az adott körülményekhez, és ebben is egyébként azt hiszem, hogy a tiszántúli gyülekezetek remek példát mutattak. Hogyha nem így, akkor amúgy tudunk együtt lenni. Tehát nagyon reménykedjünk benne, hogy október 31-én együtt tudnak lenni a hívek, de ha úgy alakulna, akkor sem engedjük el egymás kezét, hiszen rengeteg jó példa volt a járvány első időszakában, és van azóta is, hogy online felületeken, hogy levélben, hogy telefonos megkeresésben, hogy így vagy úgy, de megtaláljuk az utat arra, hogy az egymáshoz való tartozást is az új utakon, igazodva a körülményekhez, meg és megújuló formákban megtaláljuk.
Így van, a változó korok, meg a korok körülményei azért a régi időben is jelen voltak. Amikor egy-egy nagyvárost a pestis, vagy kolera, vagy bármilyen más járvány elért, azért az igéről sosem feledkeztek el. Nekem örök tanulság az, hogy Henry Bullinger, Zürich reformátora és Zwingli utóda úgy írta meg a második helvéthit vallásként megismert iratot, hogy egy nagy pestis járvány miatt elveszítette a családjának jó részét, ő is megbetegedett, halálra készült, és utolsó erejével papírra vetette azokat a legfontosabb gondolatokat, amiket ő Zürich városában a híveinek örökül akart hagyni. Felgyógyult, ez a hitvallás megmaradt, és ezt a hitvallást ma mi reformátusként, mint helvét irányú reformátusok a magunkénak tudhatjuk. De ez egy személyes testamentumnak készült, egy olyan embertől, aki azt hitt, hogy meg fog halni a járványban. És ez a személyes hitvallás vált közösségi hitvallássá, mert az Úristen ennyi enyhített nem csak a Bullinger szenvedésein, hanem lehetőséget adott, hogy egész Európában, sőt a világ reformátusságában ez az irat sokakat megújítson meg, kifejezze azt a hitet, ami a közös hitünk. És amikor most betört a járvány, akkor a iskolatörténeti kutatásokban nagyon sok munkát végző dr. Győri János tanár úr, a Művelés-történeti Intézetünknek az igazgatója előhozott egy kéziratot 1831-ből, amelyet Szoboszlai Pap István, akkor még jogprofesszor, aztán későbbi püspök gyűjtött össze. A debreceni nagy kolera járvány idején az imádságok, igehirdetések, a járvány különböző fokozataiban, hogy lehetett a szabadtéren tartani, aztán már szabadtéren sem, aztán hogy tértek vissza a templomokba. Ez a nagy és sok száz halálesetet okozó járvány is megmutatta, hogy az ige akkor sem hallgatott el, az egész város Debrecen közössége rászorult a könyörgésre, és hol magányosan, hol szórólap formájában együtt olvasták. Nagyon érdekes a mai intézkedések fényében visszamenni 1831-re, amikor hasonlóan jártak el, és mindenféle fokozatban egy tudtak állni, és 2,5 hónap múlva megszűnt ez a nagy járvány. Csak az emléke maradt meg azok a szövegek, amelyek prédikáció vagy imádság formájában közkincsé lettek, és megőrizte nekünk egy akkori lelkipásztor, Szoboszlai Pap István. Én azt gondolom, hogy ezek a történelmi bizonságok is, meg a saját tapasztalatunk is azt mutatják, hogy ha az Úristen tudott alkalmazkodni hozzánk úgy, hogy fiát emberként küldte el, mert az a legnagyobb alkalmazkodás, az akkommodáció, ez egy fontos teológiai fogalom, az alkalmazkodásban az Úristen élen járt. Nekünk csak figyelni kell, hogy mit tudunk kihozni abból a helyzetből, vagy hogy tudunk hozzá közel kerülni abban a helyzetben, amiben benne vagyunk, mert igaz, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.
Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét hallották. Kedves hallgatóink, a reformáció hónapja apropóján a következő percekben Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztora igei üzenetét és gondolatait hallják. Buzás Bori a riporter.
Áldás békesség! Egy igét szeretnék felolvasni Péter első leveléből az 5. fejezet 7. versét, ami így szól: minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Most a reformáció hónapjában Krisztus elhívott gyermekeiként érdemes egy kicsit elgondolkozni, hogy a mindennapokban milyen kapcsolatot ápolunk azzal a Teremtő Istennel, aki nélkül mi magunk sem léteznénk. Egykor régen, immár 503 évvel ezelőtt, a reformáció kezdetével az emberek átértékelhették a Szent Háromság Istennel való kapcsolatukat. Az anyanyelven elhangzott igehirdetések, az átszerveződött istentiszteleti liturgiák rádöbbentették az embereket arra, hogy felettük nem egy haragvó és bosszúálló Isten uralkodik, akinek kegyelmét az egyház számára benyújtott pénzadományokkal lehet megvásárolni, hanem ő szabadító, kegyelmes Isten, és az üdvösség egyedüli forrása az ő fiában, Jézus Krisztusban keresendő. Röviden összefoglalva, a reformáció legnagyobb hozadéka az ember Isten felé való közvetlen odafordulása. És ha belegondolunk, ez egy hatalmas kegyelmi ajándék, hogy az ember saját maga megszólíthatja Istent, könyöröghet az Úr Jézus Krisztushoz, fohászkodhat a Szentlélek segítségéért. Ajándék és egyben lehetőség az ember számára, hogy közvetlen kapcsolatban legyen a Szent Háromság Istennel. Ma, 2020. októberében, a reformáció hónapjában ismételten arra van az emberiségnek szüksége, hogy Isten felé forduljunk. Hogy meglássa az emberiség, mennyire elhagyatottak és erőtlenek vagyunk nélküle. Régen is voltak nagy megpróbáltatások, mint ahogy ma is vannak, és itt a járvány mellett gondolhatunk élővilágunk krízisére, vagy azon emberek sokaságára, akik éheznek, bántalmazásokat szenvednek el. Péter azt tanácsolja levelében a gyülekezetnek, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ezt mi is megtehetjük. Sőt, meg kell tennünk, hogy alázattal a szívünkben kérjük az ő segítségét. Idén talán a reformációra emlékezve ez az örömüzenetünk lehet, hogyha még bajban is vagyunk, ha még betegséggel, félelemmel, gyötrelmekkel is harcolunk, nem vagyunk egyedül. Van egy gondviselő atyánk, aki gondot visel az övéiről. Arra buzdítok minden kedves rádióhallgatót, hogy bátran keresse a lehetőséget a Szent Háromság Istennel való kapcsolat ápolására. Legyen ez bibliaolvasás, egy Isten tisztelet, egyéni vagy közösségi imádság, mert ő jelen van, még ebben a járványban is, és cselekszik.
Köszönjük szépen ezt a rövid kis áhítatot, ugye már lassan a hallgatók megszokhatják, hogy egy-egy jelesebb alkalommal így kicsit gondolatokat próbálunk ébreszteni egy-egy ünnephez kapcsolódóan. És akkor az áhítat kapcsán kérdésként, vagy gondolat továbbfolytatásként eszembe jutott az, hogy ugye a reformáció egy nagy lelki változást okozott az emberekben anno. Egy olyan elgondolkodtató, megformáló időszak volt, amiben most is vagyunk, bár ez nem lelki síkon történt. Ugye itt a járvány, illetve az említett természeti katasztrófákra, ha gondolunk, de ezek is elindíthatnak bennünk egy változást. Talán az elmúlt 500 évben belekényelmesedtünk abba, hogy az Úristen itt van velünk.
Így van, mikor az ember életében valamilyen krízis történik, valami nagy-nagy változás, akkor úgy mindig átértékeli az elmúlt időszakot. Talán most is ezt éljük át, nem mint egyéni emberként, hanem mint ugye nagyobb közösségként is, mint az emberiség nagy közössége a világban, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben ugye nagyon sok minden megváltozott az ember életében. És igazából mindig a változásnak a kirobbantó momentuma a kérdés, hogy mi lehet az. És most nyilván, hogy a vírus az rengeteg változást hoz az ember életében, és az rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezekkel a változásokkal, hogyan éljük meg ezeket a változásokat, és igen, ez egy alkalom arra, ez egy lehetőség arra, hogy az ember átértékelje a Szent Háromság Istennel való kapcsolatot is. Átgondolja, hogy igen, amíg az elmúlt években talán minden rendben volt, és ha még voltak is olyan nehézségek, voltak tragédiák az életünkben, azon túl tudtunk jutni, most meg igazából egy olyan helyzetben vagyunk, aminek nem látjuk a végét, nem tudjuk, ez meddig fog tartani. Lehet, hogy ez hónapok kérdése, lehet, hogy ez évek kérdése, nem tudjuk előre. És éppen ezért jó ezen elgondolkodni, azt gondolom, hogy nem feltétlen az emberektől várjuk a segítséget, hanem van azért felettünk egy teremtő Isten, van felettünk egy olyan uralkodó erő, akinek minden felett van hatalma, még ezen a vírus helyzet felett is van hatalma, és éppen ezért érdemes tőle segítséget kérni. Nyilván, hogy várjuk az emberek segítségét is, és jó, hogyha megvan a bizalom bennünk a fele barát iránt is, de merjük kérni Isten segítségét is.
Most ugye ebben a hónapban a megemlékezésem túl generálhatná-e bennünk, vagy jó lenne, ha generálná bennünk az egymás felé fordulást is. Tehát, hogy egy kicsit el is idegenedtünk egymástól. A szerest fele barátodat elvaz valahol egy picit elkopott. És hogy most azért azzal, hogy maszkot viselünk, egymásra figyelünk. A másikat óvjuk attól, hogy esetleg tőlünk magát a vírust elkapja. Tehát, hogy itt nem az önös érdekeknek kellene most előtérbe kerülni, hanem az egymásra való koncentrálás, az egymásra való figyelés.
Így van. Szóval ez a távolságtartás nem kell, hogy azt jelentse, hogy elfordulunk a másik embertől, és ezt most úgy kell érteni, hogy magára hagyjuk, hogy nem törődünk a másik emberrel, hanem pontosan ezen lenne most a nagy hangsúly, hogy még inkább törődjünk egymással, és még inkább ugye azon elgondolkozzunk, hogy hogyan is tudjuk egymást bátorítani, hogyan is tudjuk egymást segíteni ebben a helyzetben. Ugye számtalan olyan helyet olvashatunk ugye a Szentírásban is, hogy az Úr Jézus Krisztus parancsa szerint is, hogy mennyire fontos az, hogy testvérként, egy közösségként tudjunk küzdeni itt a Földön. Sokszor ugye ez egy küzdés. És nagyon érdekes, mert a Szentírás mindig közösségekben gondolkozik. Amikor olvasunk egy parancsot, elég, ha csak ugye a választott népre tekintünk, vagy akár az Úr Jézus Krisztus parancsaira is. Én mindig ugye közösségekben gondolkodik, vagy Pál apostolnak az útmutatásait, ha tekintjük. Ugye most éppen a korintusi levelet olvassuk, és itt is ugye rengeteg tanácsot ad magának a gyülekezetnek is, és ott is mindig ugye a közösségként gondolkodik, és jó, hogyha mi is úgy tudunk egymásra tekinteni, és itt nem csak a gyülekezet közösségére kell feltétlen gondolni, hanem mint emberi közösség, mint település közösség, mint nemzeti közösség.
Még az előzőhöz így visszatérve eszembe jutott az, hogy
én magam is jövök, megyek a városban, úgy elgondolkozok azon, hogy sok emberen talán pont, hogy a félelmet látom, hogy félünk egymástól. És nekem csak egy személyes példát hagyj mondjak, nekem az augusztus az rettentő nehéz volt olyan tekintetben, hogy én allergiás vagyok, és hát nyilván, aki allergiás, az tüsszög, meg folyik az orra is. Tehát amikor az ember közösségbe is ment, hát ugye már rögtön akkor úgy tekintettek az emberre, hogy biztos beteg vagy valami, és akkor megint ugye az a nagy távolságtartás, és hogy nagyon sok emberben ott a félelem. És vajon mi lehet az orvosság a félelemre? És igazából nem is ez a kérdés, hogy mi lehet az orvosság a félelemre, hanem hogy ki lehet az orvosság a félelemre. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is az Úr Jézus Krisztus nagyon sok erőt tud az embernek adni. Ugye az előző vírus helyzetben is volt egy ilyen kis rövid állítatom ezzel az igével kapcsolatban, de ez most is nagyon aktuális. Ugye, amit a Timóteus levélben olvasunk, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És erre a három dologra nagyon jó összpontosítani ebben az időszakban is. Hogy legyen erőnk, legyen kitől erőt kérnünk. Azért az Úr Krisztus nagyon jó és kimeríthetetlen erőforrása az embernek. És ugye itt ezen van a hangsúly, hogy kimeríthetetlen erőforrása. Tehát nem lesz az a pillanat majd, mikor azt mondja, hogy jó, neked már eleget adtam, neked már eleget segítettem, most ad törődjek másokkal is, nem, hanem hogy tőle folyamatosan és tényleg bármikor megszólíthatjuk őt, hogy erőt kérjünk a mindennapjainkhoz, és ha megvan az erő, akkor meg lesz az erőnk ahhoz is, hogy szeretettel forduljunk oda egymáshoz, megértéssel. Azt gondolom, itt ebben a vírus helyzetben ennek is nagy hangsúlyt kéne kapni, a megértés, hogy megértsük egymást, és így beszéljünk egymással, így forduljunk oda egymáshoz, és természetesen ezt az egész helyzetet, hogy a józansággal tudjuk kezelni, ne a pánik hangulat vegyen úrra rajtunk, hanem józanul gondolkodjunk, meg legyen bennünk a bölcsesség, az a bölcsesség, amit a Jóisten ad meg az ember szívében. És azt gondolom, hogyha ezekre tekintünk, hogyha ezek ott vannak, ott lüktetnek a szívünk mélyén, akkor igenis sikeresen ki fogunk jönni majd ebből a vírus helyzetből. De ez tényleg kell az, hogy a Jóisten elé vigyük ezt az egész helyzetet, hogy ne nélküle próbáljunk megküzdeni ezzel a helyzettel, hanem vele együtt.
Molnár Norbertet, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztorát hallották.